A párkapcsolati erőszak. Szerkesztők Szigeti Vera, Stummer Vera és Horváth Éva.
A NANE Egyesület, ez a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesületnek a rövidítése, és ez egy olyan civil szervezet, ami bántalmazás áldozatainak, párkapcsolati erőszak áldozatainak segít. És mi itt ebben az egyesületben vagyunk önkéntesek és munkatársak.
A párkapcsolati erőszakról beszélnénk, elsősorban arról, hogy mi is ez, hogy kiket érinthet, aztán egy kicsit arról, hogy hogyan működik egy ilyen erőszakos kapcsolat. Beszélnénk arról, hogy milyen fajtái vannak az erőszaknak, mit tehet az, aki ilyen kapcsolatba kerül, vagy ismer valakit, aki ilyen kapcsolatban, akár elkövetőként, akár áldozatként van jelen, és hogy hova fordulhatnak az áldozatok.
Igen, tehát először arról, hogy miért fontos ez a téma az egyetemista korosztály számára, hogy sokan azt gondolják, hogy a bántalmazás, a párkapcsolati erőszak az olyan téma, ami így a, nem tudom, 40-es nők problémája, akiknek van 2-3 gyerekük már, és hogy ez egy tévhit igazából, nagyon sok fiatal érintett van. Sőt, egy kutatásból az derült ki, hogy azok a fiatalok, akik így az első komoly párkapcsolataikat kezdik, 16 és 23 év között vannak, ők a legveszélyeztetettebbek, mivel nagyon kevés információjuk van arról, hogy mi ez a párkapcsolati erőszak, hogy mi az, ami belefér egy párkapcsolatba, mi az, ami elfogadható egy párkapcsolatba, és mi az, ami már erőszaknak minősül. És így ezért nagyon fontos, hogy ez a korosztály is tisztában legyen vele. Ráadásul ez egy olyan téma, amiről nagyon ritkán van lehetőségünk gondolkodni. Ahogy így növünk fel, így, hát igen, tehát hogy kevés lehetőség van erről elgondolkozni, hogy mit szeretnénk, szerintünk milyen egy jó párkapcsolat, mi az, amikor azt kell már mondani, hogy ez nem jó. Nagyon sokunkban van ez az elképzelés, hogy feltétlen szeretettel és elfogadással kell lenni a partnerünk iránt, és hogy ezeket nincsen lehetőségünk átgondolni, hogy tényleg így van-e, van-e olyan eset, amikor nem jó ez a feltétlen szeretet, szóval, hogy ezért fontos ezekről beszélni. A párkapcsolati erőszak, így röviden elmondanám, hogy ez mit jelent, meg szoktuk különböztetni a bántalmazást a bántástól. Nagyon sok párkapcsolatban előfordul bántás, amikor így a felek akarva vagy akaratlanul fájdalmat okoznak egymásnak, de hogy ez olyasmi, ami mondjuk mindkét fél részéről előfordul oda-vissza, ezt lehet mondjuk bántásnak nevezni, és a bántalmazás az abban különbözik ettől, hogy ez egy ilyen szisztematikus, rendszeres, módszeres dolog, mindig az egyik fél követi el a másik ellen, nagyon könnyen meghatározható, hogy ki az a párkapcsolatban, aki uralkodik a másikon, ki az, aki elnyomja a másikat, ki az, akinek az akarata mindig érvényesül a másikéval szemben, ki az, aki fél. Szóval, hogy a bántalmazás esetén van egy ilyen nagyon erős hatalmi különbség a két fél között. Ez nem egyszerűen egy rosszul működő párkapcsolat, ahol mondjuk sok konfliktus van, hanem ez egy más dolog, ez egy különböző dolog, a bántalmazás a rosszul működő párkapcsolatoktól különböző dolog.
Ha el akarjuk képzelni a bántalmazó kapcsolatot, akkor ez abban különbözik az egyenrangú kapcsolattól, hogy az egyenrangú felek közötti partnerkapcsolat az egyenlőségen alapul, az demokratikus, a bántalmazó partnerkapcsolat pedig aláfölé rendeltségi viszonyon alapul, tehát az egyik uralkodik a másik fél fölött. Amikor arról beszélünk, hogy erőszak, hogy bántalmazás, akkor nagyon sokan pusztán a fizikai erőszakot értik ez alatt. Ezt mi nem így gondoljuk, és a tapasztalataink szerint az áldozatok sem így gondolják. A különböző formái vannak az erőszaknak, szóbeli erőszak, lelki erőszak, fizikai erőszak, szexuális erőszak és gazdasági erőszak. Egy picit néhány példát hozva szeretném megvilágítani, hogy mit is értünk ezek alatt. A szóbeli erőszak az a másiknak tulajdonképpen a szavakkal verése, tehát a fenyegetőzés, lekicsindés, megalázás, sértegetés, gúnyolódás. A lelki erőszak az például a manipuláció, a féltékenykedés, a másiknak a különböző kommunikációs módszerekkel, az önbizalmának, önértékelésének a lerombolása, az elhanyagolás, a kommunikáció előtti elzárkózás, a negligálása a másik igényeinek, illetőleg ennek az ellenkezője a zaklatás, a fenyegetőzés, ezen kívül az elszigetelés, amikor a kisajátítja a másikat, a bántalmazó, vagy amikor az ellenőrzése alá vonja a másiknak az idejét, életét, kapcsolatait, tárgyait, mindenét. A testi erőszak, fizikai erőszak az az, amit értünk is alatta, de ez is rengetegféleképpen nyilvánulhat meg a lögdösődéstől, vagy erősebb szorítástól, az ütés, pofozás, hajhúzás, folytogatás, vagy akár a csonttörésen keresztül. A szexuális erőszak az azt jelenti, és ez is egy nagyon gyakran tapasztalható tévhit, hogy szexuális erőszak csak partnerkapcsolaton kívül létezik, mert nem így van. Párkapcsolatban is lehet olyan dolgokra kényszeríteni a másikat, hogy tegyen, vagy eltűrjön olyat, amit nem akar, illetőleg a megerőszakolás is ide tartozik, és a gazdasági erőszak végül az pedig a gazdasági elszigetelés, a közös pénzforrásoktól való elzárás.
És ezek egyébként, amiket így Vera felsorolt, hogy ezek így együtt szoktak előfordulni, tehát nagyon ritka az, hogy mondjuk, persze olyan is van, de nagyon ritka az, hogy mondjuk valaki csak szexuális erőszakot követel a partnerén, hiszen ez mind arról szól, hogy nem tartja tiszteletben a partnerének a határait, nem tartja őt tiszteletben úgy, mint egy önálló egyént, akinek fontos szükségletei és határai vannak, hanem hogy ezeket rendre átlépi és áthágja, és hogyha átlépi a szexuális életterületén, akkor miért ne lépni át máshol is, tehát hogy ezek általában így együtt fordulnak elő.
Sokszor felmerül az a kérdés, hogy akivel ennyi szörnyűség történik, mint amit itt felsorolva hallottunk, az miért marad benne a párkapcsolatban, és itt is van előttünk egy nagyon fontos kiadványunk, aminek az a címe, hogy miért marad. Ez egyébként letölthető a www.nanne.hu honlapról, és ebből megismerhetjük, hogy hogyan működik a párkapcsolati erőszak, és hogy hogyan segíthetünk valakinek hatékonyan, aki ilyen helyzetben van. Az egyik oka annak, hogy az áldozatok nem lépnek ki ezekből a párkapcsolatokból olyan könnyen, az, hogy az erőszak nem úgy szokott kezdődni, hogy megismerkedünk, és akkor azonnal mondjuk megrángat a partnerem, vagy lekurváz, hanem nagyon-nagyon romantikusan szokott kezdődni, és van két sajátossága a párkapcsolati erőszak működésének, az egyik a ciklikusság, a másik az eszkalálódás. A ciklikusság az egy ilyen körforgást jelent, azt jelenti, hogy nagyon-nagyon romantikusan indul a kapcsolat, és aztán miután megjelent az erőszak, történt egy erőszakkitörés, utána ismét visszaszokott térni ez a romantikus, szeretetteli szakasz, amikor a bántalmazó vagy úgy csinál, mintha semmi nem történne, és ugyanolyan kedvesen viselkedik, mint annak előtte, vagy éppenséggel fogadkozik, hogy soha többet nem történik, ilyen győzködi a bántalmazottat, hogy ő mindezt nagyon megbánta. Ezek csak üres ígéretek, tehát ezeket a legtöbben elhiszik, mert nagyon nehéz nem elhinni valakinek az ígéreteit, akit szeretünk, de hogy a ciklikus segép azt jelenti, hogy ezek ilyen körforgásszerűen ezek a szakaszok újra meg újra visszatérnek, tehát újabb bántás következik, újabb mézes hetek periódusnak nevezett rész következik, és egyre súlyosabbá válnak ezek a bántalmazások. ezt hívjuk eszkalálódásnak. Tehát az, ami kezdetben mondjuk csak időnként egy dühös, odavetett sértés volt, az mondjuk néhány év alatt, ahogyan egyre jobban elszigeteli a bántalmazó az áldozatot a külvilágtól, egyre jobban átveszi a kontrollt, ez elfajulhat nagyon súlyos fizikai bántalmazásokig, és akár a gyilkosságig is.
Akkor fölmerül a kérdés, hogy akkor hogyan is lehet megelőzni, vagy megakadályozni azt, hogy belekerüljön egy ilyen bántalmazó kapcsolatba az ember, és erre az a válasz, hogy ismerni kell a korai figyelmeztető jeleket, amiket sajnos sehol nem tanítanak. Senkitől nem lehet ezekről igazából hallani. Ezért vannak olyan nagyon szomorú statisztikák a családon belüli erőszakkal kapcsolatban. Ilyen korai figyelmeztető jelek, tehát azok, amik a párkapcsolat egészen korai első heteiben, hónapjaiban jelentkeznek. Például a féltékenység, ez egy nagyon erős figyelmeztetőjel, amit úgy értelmezünk hagyományosan, hogy ez a nagyon, nagyon nagy szerelemnek a jele, de ez már előre jelezhet egy bántalmazót. Ezen kívül a kezdetektől fogva igyekszik a bántalmazó a bántalmazottnak az idejét teljesen kontrollálni, a programokat már az elejétől ő szabja meg. Nagyon sok esetben lehet például tapasztalni, hogy ilyen macsó megnyilvánulásai vannak, ami a mi társadalmunkban, a nők szemében akár pozitív is lehet. És nem gondolunk arra, hogy ez már az egyenlőtlen párkapcsolatnak a kezdete. Ezzel kapcsolatban egy nagyon szuper olvasmányos könyvet szeretnénk javasolni. Az a címe, hogy De hiszen azt mondja, hogy szeret, vagy csak uralkodni akar. Ez a bántalmazó kézikönyve és a bántalmazott nők kézikönyveként funkcionál. A mindegyik lapnak a bal oldalán a bántalmazottat, a jobb oldalán pedig a bántalmazót szólítja meg, és a bántalmazottak számára az összes korai figyelmeztetőjelet részletesen felvázolja, a bántalmazónak pedig egy ironikus formában leírja, hogy hogyan kell felépíteni egy bántalmazó partner kapcsolatot. Például rögtön a kapcsolat kezdetétől fogva nem szabad hagyni, hogy a nő döntse, hogy meddig tart a randevú, hogy mikor tetheti le a telefont, hogyha már nagyon fáradt és álmos, és már nem szeretne tovább beszélgetni, vagy nem szeretne tovább lenni, akkor is érdemes a bántalmazónak ragaszkodni hozzá, hogy még együtt töltsenek időt. Érdemes minél előbb nagyon szorosra fonni a kapcsolat szálait, minél hamarabb összeköltözni, már az első hetekben házasságról, gyerekekről beszélni, ezzel azt a reményt keltve a nőben, hogy egy nagyon komoly szándékú férfival áll szembe, és hát ezeknek nehéz ellenállni.
Igen, hogy azt csinálják a bántalmazók szerintem, hogy így ezeket az uralkodásnak, ezeket a nagyon apró megnyilvánulásait, amikről Vera beszélt, hogy így ő mondja meg, hogy mikor legyen vége mondjuk egy telefonhívásnak, vagy akár, hogy ő rendel neki, tehát a uralkodó fél rendel a másiknak az étteremben, mondjuk anélkül, hogy megkérdezni, hogy mit kér. Szóval ezeket az uralkodó megnyilvánulásokat, ezeket keveri ilyen nagyon-nagyon erős, pozitív megerősítésekkel, tehát azzal, hogy milyen fantasztikus vagy, mennyire szeretlek, mennyire egyedül vagy, csak rád vártam egész életemben, alig várom, hogy csak ketten lehessünk, tehát hogy annyira erős, ilyen pozitív visszajelzéseket ad, ami így megnehezíti az áldozat számára, hogy így megfogalmazza magának, hogy most mit is érez tulajdonképpen, mert hogy van egy ilyen rossz érzése általában azzal kapcsolatban, hogy uralkodnak rajta, és hogy így döntéseket hoznak helyette, meg figyelmen kívül hagyják a döntéseit, de közben mindig van egy ilyen nagyon pozitív élmény is, az, hogy szeretik, az az érzés, hogy őt valaki szereti, és őt valaki értékeli. És ez nagyon megnehezíti azt, hogy ténylegesen tisztálláson. Még amit így hozzá akartam tenni a mézes hetek szakaszhoz, ami szerintem így jól megvilágítja azt a részt, tehát ez is tulajdonképpen, amit most elmondtam, az is arról szól, hogy így azt érdemes tudni, hogy amikor mézes hetek szakasz van, akkor sem ilyen partneri viszony áll fönn a két fél között, mert ugye bántalmazók általában csak ilyen hierarchikus viszonyokban tudnak gondolkozni. Tehát amikor a mézes heteket játsszák, akkor azt csinálják, hogy így a partnert így felmagasztalják, meg így felemelik, meg olyan ilyen lovagias gesztusokat tesznek, hogy letérdelnek előtte, meg ajándékokkal halmozzák el, meg kiszolgálják. Tehát akkor sem az van, hogy egy partneri viszony van, hanem akkor egy picit alá megy egy darabig, és akkor addig megy alá, ameddig szükséges, tehát ameddig meg nem győzi a másikat, hogy maradjon, és utána visszaveszi a hatalmat, és akkor megint csak nem egy partneri viszony lesz. Tehát, hogy ez a nagyon jellemző már az elejétől fogva, hogy ez a partnerség nincsen meg.
Az is még egy kétfelé értelmezhető korai figyelmeztető jel, amikor a férfi iszonyúan érdeklődik a nő magánéletének minden pillanata pontja iránt, a múltja, a gyerekkora, és nagyon odaadóan mutatja ki, hogy ő neki ez nagyon-nagyon fontos, ő neki minden pillanat, momentum egy kincs, amit a nő megoszt a magánéletéből. Ezzel kapcsolatban az a tapasztalatunk, hogy ilyen 10-20 éve bántalmazó partnerkapcsolatban élők, amikor megszakítják a kapcsolatot, akkor nagyon gyakran az elején ilyen módon kiszedett információkkal élnek vissza a legcsúnyább módon például a vállóper során a bántalmazók.
Felmerül a kérdés, hogy hogyan tudunk segíteni, hogyha ilyesmit látunk a környezetünkben, hogy valakivel ez történik. Azért nehéz kérdés ez, mert ugye legtöbben így automatikusan azt gondoljuk, hogy hát megmondom neki, hogy hagyja ott, és hogy így elkezdenénk tanácsokat osztogatni a lehető legjobb szándékkal a bántalmazott nőknek, meg megkérdezni, hogy de hát miért tűröd ezt, és hogy ilyen jellegű segítség, és hogy ezzel azért érdemes nagyon vigyázni, mert hogy egy bántalmazott embernek abban telik az egész élete, hogy valaki más megmondja neki, hogy mit csináljon, és valaki más így folyton azt arról beszél, hogy ő mit csinált rosszul. És ha így közelítünk felé, hogy hagyd ott, és miért nem hagyod már ott, akkor ez gyakorlatilag ugyanaz, hogy kritizáljuk az ő választását, és megmondjuk azt, hogy mit csináljon. Szóval, hogy ezt nagyon-nagyon érdemes kerülni. Nagyon fontos, hogy amikor így beszélünk egy bántalmazott nővel, akkor igyekezzünk úgy beszélni vele, hogy ne adjunk utasításokat neki. Úgy próbáljuk őt megerősíteni, hogy ez ne egy utasítás legyen. Ezt érdemes így szerintem így eszünkbe vésni. Szoktunk egy ilyen gyakorlatot végezni a képzéseinken, amiket fiataloknak tartunk, hogy menjünk egy kört, és akkor mindenki mondjon valami olyasmit, ami segíthet az áldozatnak, de nem utasítás, és hogy nagyon el szoktak akadni az emberek, mert tényleg nehéz. De hogy ezen érdemes így tudatosan gondolkodni. Hát ami segíteni tud, az, hogyha mellette vagyunk, hogyha tudja, hogy mellette vagyunk, hogyha megerősítjük őt, tényleg akármilyen dologban, amit jól csinál, így igyekszünk megerősíteni. És van egy nagyon egyszerű eszköz, amit így erkölcsi állásfoglalásnak hívnak, és ezek ilyen általános kijelentések arról, ilyen emberi jogi dolgokról, hogy kinek mihez van joga. Ilyenek például az, hogy mindenkinek joga van biztonságban élni, senkinek nincs joga megütni egy másik embert, és ezek így hosszú távon megerősítőek tudnak lenni.
Az is érdekes kérdés, hogy mit tegyünk, hogyha az ismerősünk a bántalmazó, és nem a bántalmazott, vagy mondjuk mindkettő. Ugye eleve van egy ilyen parancs az emberekben, hogy így nem szabad senkinek a magánéletébe beleszólni, és ez ilyenkor így elő szokott jönni, mert hogy ráadásul sokkal kényelmesebb nem beavatkozni, és nem csinálni semmit, és azt mondani, hogy hát az ő dolguk majd elintézik, de hogy nagyon-nagyon nagy felelősségünk van, hogy abban, hogy számon kérjük az elkövetőt, ilyenkor, tehát hogyha például van egy barátunk, akiről észrevesszük, hogy erőszakosan beszél a partnerével, vagy a partner ezt elmondja nekünk, akkor egyrészt nagyon fontos, hogy mondjuk a partnernek ezt elhiggyük, és tudjuk azt, hogy a bántalmazók nagyon sokszor kifelé iszonyú kedvesek, és ettől függetlenül lehetnek a párkapcsolatunkban nagyon erőszakosak és zsarnokiak. Tehát elsősorban ugye higgyük el, inkább a bántalmazottnak higgyünk, mint a bántalmazónak. Másodszorban pedig határozottan álljunk ki, ahogy Évi mondta, igazából az emberi jogok mellett álljunk ki, amellett, hogy senkinek nincsen joga elnyomni, bántani a másikat, és tegyük világossá az ismerősünk számára, hogy mi ezt nem fogjuk tűrni, hogy nem, például nem maradunk a barátai, vagy nem maradunk a kollégái, hogyha ilyesmit csinál.
2013. júliusa óta már a magyar büntető törvénykönyvnek is része a kapcsolati erőszak elnevezésű bűncselekmény, amely így egy önálló tényállásként valósítja meg azokat az erőszak megnyilvánulásokat, amikről eddig beszéltünk. Előtte csak testi sértés miatt, vagy becsert sértés miatt lehetett feljelentést tenni. Ezen kívül zaklatás miatt is lehet feljelentést tenni abban az esetben, hogyha ki vagyunk téve annak, és itt fontosnak tartom elmondani, hogy a párkapcsolati erőszak részeként a zaklatás, fenyegető zaklatás, az nem csak akkor valósul meg, hogyha a két fél párkapcsolatban él, hanem akkor is, hogyha valamikor partnerkapcsolat volt közöttük, és még akkor is, hogyha nem volt közöttük partnerkapcsolat, de a férfi szerette volna, hogy legyen, és amiatt zaklatja a nőt, mert nem lett közöttük partnerkapcsolat. Tehát ezekkel lehet a rendőrséghez fordulni. Ezen kívül a NONE segélyvonalat lehet fölhívni.
0680 505 101 a NONE Egyesületnek a Nagy Egyesület segélyvonalának a telefonszáma. Ez egy ingyenesen hívható telefonszám, és mobilról is fel lehet hívni. És nyugodtan hívják olyanok is, akik maguk nem érintettek, hanem csak segítői valakiknek, akik érintettek. Tehát, hogy akik abban szeretnének segítséget kérni, hogy hogyan lehet jól segíteni. Velük is nagyon szívesen beszélünk, és tudunk nekik tippeket, meg tanácsokat adni.
Ha pedig jogi segítségnyújtásra van szükség magunknak, vagy valamelyik ismerősünknek, vagy családtagunknak, szülőnknek, rokonunknak, családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyben, akkor a Patent Egyesület ingyenes jogsegély szolgálatához lehet fordulni, amely hívható a 72-52-52-54-es számon.
NANE Egyesület ügyeleti idejéről a NANE honlapján www.nane.hu lehet mindig tájékozódni.
Illetve rendkívül sok érdekes információ és anyag található a honlapon, és a Patent Egyesület pedig a patent.org.hu honlapon keresztül érhető el.
Nagyon változatos az a csoport, aki telefonálni szokott a segélyvonalra. Van, akinek már itt nagyon súlyos bántalmazásért nagyon hosszú ideig, de van olyan is, aki mondjuk szóbeli erőszak, vagy lelki erőszak miatt telefonál, testi erőszak még nem érte, és van olyan is, aki a kapcsolat legelején van mondjuk, és kétségei vannak azt illetően, hogy vajon ez egy jó kapcsolat lesz-e, vagy lehet-e jóra számítani, és úgy telefonál, hogy erről akar beszélgetni. Szóval hogy nagyon változatos az, hogy éppen milyen szakaszban vannak az emberek, és miről szeretnének beszélni. Szóval bárkiben felmerül egyébként ez az, hogy esetleg nem egyenlő a párkapcsolata, akkor vagy egyáltalán nem érzi jól magát a párkapcsolatában, és nem tudja pontosan megfogalmazni, hogy miért, akkor is nyugodtan telefonáljon hozzánk, mert így tudunk vele beszélni. És még ajánlom a www.nőkjoga.hu honlapot is, ahol nagyon sok információ van szintén. Ott van egy ilyen viszonylag hosszú dokumentum avval kapcsolatban, hogy hova fordulhatnak az áldozatok. Ez egy több mint 20 oldalas PDF dokumentum, amit onnan le lehet tölteni, és ott nagyon részletesen benne van például a kapcsolati erőszak, tényállás, vagy a különböző távoltartásokkal kapcsolatos tudnivalók benne vannak, és egyáltalán, hogy hova lehet fordulni, sok-sok telefonszám, meg honlap cím, meg könyvek. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos dokumentum lehet.
Hogyha valakiben fölmerült ezek alapján a kérdés, hogy esetleg bántalmazott nő-e, akkor a már említett Miért marad című kiadványunkban, ami a letölthető, illetőleg a segélyvonalon is kérhető. A végén van egy ilyen kis kérdőív, hogy bántalmazott nő vagyok-e, és hát ott nagyon sok kérdés van, amire igen válasz esetén erősen lehet gyanakodni, hogy igen, a válaszoló bántalmazott. Próbaképpen ebből a kérdőjéből szeretnénk most néhány kérdést felolvasni. Rettegsz a társad dühétől? Teljesíted, amit társad követel, csak mert félsz a dühétől, vagy a hirtelen hangulatváltozásaitól? Bocsánatot kérsz másoktól a társad viselkedése miatt, amikor ő viselkedett erőszakosan veled? Rettegsz a társad féltékenységétől? Aszerint döntesz, hogy hová mész, vagy kivel találkozol, hogy mit szól ehhez a társad? Már nem találkozol az ismerőseiddel, vagy rokonaiddal, mert a társad féltékeny?
Úgy érzed, hogy a te feladatod segíteni a társadnak, hogy legyőzze a veled szembeni erőszakosságát? Nem mersz megszólalni társaságban, mert attól félsz, hogy a társad nevetségessé tesz? Félsz a társad jelenlétében nyíltan beszélni, vagy ellentmondani neki? Görcsbe rándul a gyomrod, ha látod, hogy a társad hazaérkezik, vagy ha látod, hogy telefonon keres?
A társad féltékenykedik rád? Gyakran kritizál téged? Előfordul, hogy a társad rávesz valami olyasmire a szexben, amit nem szeretnél, vagy olyankor vesz rá a szexre, amikor te azt nem szeretnéd? Amiben biztosan tudunk segíteni, hogy meg tudjuk törni ezt az elszigeteltséget. Nagyon sokan nem mernek senkinek beszélni erről, vagy azért, mert a bántalmazó mindenki előtt a legjobb arcát mutatja, és attól félnek, hogy senki nem hinné el, vagy például szégyellik, vagy egyszerűen már nincsenek barátaik, meg rokonaik, mert annyira el vannak szigetelve. Tehát mindenképpen tudunk egy érzelmi támogatást adni, meg tudjuk erősíteni a hívót, fel tudjuk mérni az erőforrásait, segítünk neki feltérképezni, hogy mi történik igaziból vele, mennyire van veszélyben, milyen biztonsági intézkedéseket tehet, milyen további lépéseket tehet. Segítünk ezt átgondolni, és nem csak egyszer lehet velünk beszélni, hanem rendszeresen is hívhat valaki, hogyha szüksége van rá.
Hogy sokan arra bíztatják a nőt, hogy hagyja ott, egyszerűen lépjen ki a kapcsolatból, hogy ez azért is nagyon veszélyes, mert hogy egy bántalmazó párkapcsolatnak az a legveszélyesebb szakasza, amikor az áldozat úgy dönt, hogy kilép, illetve amikor ezt tudomására hozza a bántalmazónak. Az onnantól számított 2 év a legveszélyesebb időszak, és akkor történnek a legsúlyosabb erőszakok. Ez az, amit a híradásokból, ilyen szerelemféltésből elkövetett gyilkosságként ismerünk, hogy ez egyszerűen arról szól, hogy az egyik fél, a bántalmazó fél nem fogadja el a másik döntését arra vonatkozóan, hogy kilép a kapcsolatból, és ezért megöli, vagy így bosszút áll rajta, vagy tényleg egy valamilyen nagyon súlyos erőszakot elkövet. Szóval, hogy ezért is nagyon érdemes ezzel vigyázni, hogy ilyesmire bíztassuk az áldozatot, mert nagyon fel kell mérni előtte a kockázati tényezőket, és az, hogy ő mennyire van biztonságban, vagy mennyire van veszélybe.
Amit nem tudunk a segélyvonalon nyújtani, az az áldozat életének a megoldása. Azt saját magának kell megoldani. Mi támogatni tudjuk abban, hogy hogyan tudja a jogait érvényesíteni, hogyan tud az emberi jogainak megfelelő életet élni, ami akkor ezek után talán nem titok, hogy a bántalmazó nélkül képzeljük el minden esetben, és mi abban szoktuk tudni támogatni az áldozatokat, viszont nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságra. Van úgynevezett kockázat felmérésünk, amikor ugyancsak egy kérdőívet töltünk ki a hívóval együtt, és az igen-nem válaszok aránya megmutatja, hogy milyen fokú az a veszély, amiben van jelenleg a kilépés előtt az áldozat, illetőleg, hogy milyen veszélynek lehet kitéve a kilépés után, és rendkívül széleskörű biztonsági intézkedések vannak, amiket lehet tenni, amik sajnos gyakorlatilag szinte kizárólag a hatóság közreműködése nélkül teendők, mert a tapasztalatunk az, hogy a hatóságok az áldozatvédelmi feladataikat igazából nem látják el, de ezen kívül nagyon leleményesen az erőforrások átvizsgálása után meg lehet találni azt a biztonságos kilépési formát, ami oda tud vezetni, hogy elkerülje az áldozata a súlyosabb további erőszakot, vagy a tragédiát. Hogy nekünk az a tapasztalatunk, hogy a legjobb kockázatfelmérő minden kérdőíven és szakemberen túl mindig maga az áldozat. Ő tudja a legpontosabban fölmérni, hogy mik azok a veszélyek, amik a bántalmazó részéről leselkednek rá, és hogy azoknak mennyi esélye van azok megvalósulásának. Tehát például az, hogy az áldozat felhívja a segélyvonalat, és közben a bántalmazója rányít, és ezért őt bántalmazza, megveri, ez nem igen szokott előfordulni, mert a nők nagyon pontosan tudják, hogy mi az, amit megtehetnek egy ilyen kapcsolatban, és mi az, amit nem.
Ez egy anonim segélyvonal, tehát nem tudjuk sajnos követni a hívóinkat, de nagyon sokszor van, hogy visszatelefonálnak, és elmesélik, hogy sikerült kilépniük a kapcsolatból, illetve hát nyilván sajnos olyanok is vannak, akikkel rendszeresen beszélünk, és egyelőre még nem sikerült egy biztonságos életet elérniük. De nagyon-nagyon sokan kiléptek bántalmazó kapcsolatokból, ezt meg lehet csinálni, még a legnehezebb körülmények közül is. És mindenkit, aki ilyen helyzetben van, arra bíztatnánk, hogy kérjen segítséget, mert joga van a segítséghez, és joga van ahhoz, hogy biztonságban éljen.
Hát köszönjük a figyelmet a hallgatóknak. Itt a NANE Egyesület munkatársai és önkéntesei voltunk, akik beszéltünk a párkapcsolati erőszakról. Horváth Éva,
Stummer Vera,
Szigeti Vera.
Elhangzott a párkapcsolati erőszak. A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület műsorát hallották.